más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Múlt heti hír, hogy a Közép-Európai Egyetem, a CEU utolsó hallgatója még, aki Budapesten kezdte annak idején tanulmányait, lediplomázott, befejezte, így aztán most már jogilag is, és illetve inkább azt mondom, formálisan is megszűnt az oktatás Magyarországon a Kelet-Európai Egyetem, Közép-Kelet-Európai Egyetemen. Maradt még valami, ami a közönség számára kevésbé látványos, de nagyon fontos, mert tudományos kutatások még zajlanak. Mit nyerte ez a rendszer azzal, hogy kiűzte a CEU-t? Mit veszített Magyarország, hogy elűzte ez a rezsim, ezt az egyetemet innen? Mi lett azokkal a tanárokkal, akik elkezdtek ingázni Bécs-Budapest között, meddig bírták, hogyan vannak most? Mi lett a diákjainkkal? És most már azt írják az újságok, hogy a CEU az egy bécsi egyetem. Van-e még esély arra, hogy magyar diák oda bekerüljön? Hát tudja fizetni, Budapest-Bécs között ingázik, vagy oda költözik, szóval, hogy ez egy kicsit bonyolultabb helyzet. Na de ennek árnyékában azért azt is megnézhetnénk, és megteszünk rá kísérletet, hogy a magyar felsőoktatás a nagy átalakítási dömpingben most éppen hol tart. Tehát van miről beszélni bőven.
Más részről. Az első vendég.
Bozsóki András, a CEU politika tudományi tanszék professzora, szervusz. Köszönöm szervusz. Szépen, hogy hazajöttél, gondolom, hogy megy a...
Hát igen, ingázom, de ebben a fél évben most kevesebbet vagyok Bécsben, márciustól szeptemberig, és szeptembertől márciusig leszek újra gyakrabban.
Lehet, hogy költői a kérdés, bocsánat, meglöktem a díszletet. Miért csinált ezt a magyar kormány? Akart-e nyerni valamit vele, azzal, hogy megszüntet valamit? Már eleve benne van a válasz, hogy mit lehet nyerni azzal, ha megszüntetek egy jól működő dolgot, de mégis.
Hát igen, a felvezetőben nagyon jól mondtad, hogy mit nyert a rendszer, és mit veszített az ország. Mert a rendszer talán nyert valamit, hogy akkor démonizálta Soros Györgyöt és a hozzá kapcsolódó intézményeket, az egyetemet. Ugye ezt már sokan kimutatták, hogy Soros György egy ideális ellenfél volt, aki igen, nem is volt a Páston, Amerikában él, egy olyan célpont lehetett, aki nem lőtt vissza, és ezért könnyedén meg tudta támadni a rezsim, felelőssé téve a migrációért, a kozmopolitizmusért, Brüsszelért és mindenért. Tehát egy bizonyos szint fölött azért az emberek ezt nem vették be, egy bizonyos szint alatt viszont bevették, és úgy gondolom, hogy ez sokat segített a Fidesznek abban, hogy 2018-ban megnyerte a választást, szavazókat tudott ezzel mozgósítani, de egyértelműen az ország veszített ezzel, hiszen egy egészen kivételes történelmi pillanatban egy szokatlan adomány volt, hogy egy nagyon gazdag ember hirtelen úgy dönt, hogy a magyar és kelet-európai fiatalokat ő most segíti művelődni, különböző tudományokat tanulni, Budapesten ráadásul.
Ráadásul az első elképzelése szerint azt mondták nekem, hogy ő Soros Prágába szerette volna vinni ezt az egyetemet, és meggyőzték
róla. Igen, több elképzelés volt, hogy Prága, Pozsony, Varsó, akkor eleinte három helyen működött, Budapesten, Prágában, Varsóban.
És aztán ezt nem lehetett
fönntartani. Mondjuk Václav Klaus, aki miniszterelnök volt, ő volt az, aki Prágából kitette a CEU-t. Erről most már elfeledkeznek az emberek, hogy nem ez az első történet. De ott nem volt saját épület, csak béreltek egy épületet, és még abszolút a kezdetek kezdetén voltunk, és a szociológia tanszék volt ott, meg a képzőművészet, azt hiszem, vagy művészettörténet is azt kitették, és így került.
Szóval van itt előzmény.
Egyre inkább Budapestre, és aztán azért Budapest és Varsó nincs túl közel egymáshoz ahhoz, hogy értelme legyen inkább egy helye költöztetni.
Tehát azt mondod, hogy a Fidesz az maga ideológiájának a
népszerűsége tette sarokba, ezt a...
És nem érdekelte, hogy tanulók ezreitnek a státuszát áldozza fel, nem érdekelte, hogy a magyar felsőoktatás elveszít egy nemzetközileg elismert egyetemet. Ez nem volt fontos, az volt a fontos, hogy Soros György ezáltal is ki legyen üzve innen.
És ugye van ugye tandíj, de a szociális szempontok alapján a tandíjat azt megfelezték, vagy teljesen elengedték, tehát hogy szegényebb magyar fiatalok ezrei számára Budapesten kínált lehetőséget a felsőoktatásra. felsőoktatásban való részvételben, nem csak felsőoktatás, hanem egy világszintű felsőoktatásban való részvételre, hiszen a CEU azokon a területeken, amiket oktatott, végig a legjobb magyar egyetem volt, vagy a legjobbak között, amíg Magyarországon tartózkodott.
Most már nincs Magyarországon. Mi lett a diákjainkkal? Szépen elfogytak, elvégezték a kifutó folyamok?
Egy teljesen új dolgot kellett elindítani. Azok a képzések, amik a közép-európai egyetemhez kötöttek, amelyek Magyarországon is elismert diplomát adtak, azok még, azok a doktori képzések, azok még kifutottak. És ezért kell most azt befejezni, hiszen ezt a törvény szerint már nem lehet tovább folytatni. A Bécsi Egyetem nagyon érdekes, a pozíciója más, mint Budapesten volt, igen, mert Budapesten itt egy ilyen zászlós hajója volt a demokratikus értékeknek, nyugati értékeknek, és egy magas minőségnek. Ausztriában is az első-második egyetem pozíciójában van, de hát a Bécsi Egyetem az jóval nagyobb, tehát ott egy kisebb egyetemként jelent meg, amelyik még mindig egy picit keresi a helyét, ugye nem az ottani Nádor utcában van, nem a Kertner Strasszén mondjuk, hanem egy külsőbb területen, de azt gondolom, hogy ami a szakmai színvonalat illeti, az sikerült átmenteni. Ami pedig a magyar diákokat illeti, ugye volt egy visszaesés, ez részben a Covid-nak is köszönhető, hiszen rögtön az átköltözés után volt a Covid, és másrészt pedig, hogy hirtelen akkor ott lakást bérelni Bécsben, az nehezebb, akkor 2-3 diáknak össze kell fogni, és úgy kibérelni egy 3 szobás lakást, tehát több probléma volt ezzel, de ugyanakkor azt lehet most már észrevenni, hogy a hullámvölgy után újra emelkedik a magyar diákok száma. Részint azért, mert nincsen már lehetőség az Egyesült Királyságba, vagyis Angliába elmenni a Brexit után. Igen. Sokkal, de sokkal drágább. Erre mindenki elment Hollandiába, meg Dániába, meg ahol angol nyelvű képzéseket nyújtanak, aminek az lett a következménye, hogy Hollandia gyakorlatilag így bedugult.
Megtelt.
Igen, fölvesznek bárkit, mert ott nincs az, hogy akkor felvételi követelmény, hanem egy év vagy két év után elköszönnek tőle, ha nem jó.
Mostan egy újabb rendelkezés, most nem az egyik.
Hogy már azt is megszűrték
jobban.
Egyik fiam
ott végzett éppen most master szakon. Nem kezdheti el a felvett diák addig a tanulmányait, amíg nem biztosította a lakhatását, és azt nem igazolt, és ez egy dráma.
Ez egy dráma, így van.
És
így van.
Hollandia.
Tehát radikálisan megváltozott a helyzet, és tehát ezért most ott is az van, hogy egészen nehéz körülmények között élnek a diákok, pici helyen, kicsi szobákba bezsúfolva, és hát
akkor Bécs most
és
már
akkor tulajdonképpen vonzóbbá vált Bécs, ugye Kopenhága vagy Dánia ott is volt, de ott is szűkített a helyi kormány, tehát valahogy próbálják előtérbe állítani a saját diákjaikat, persze ott is azért angolul megy az oktatás, úgyhogy vonzóvá lett hirtelen a bécsi CEU, hiszen itt van 220 km, 230 kilométerre Budapesttől, 2,5 óra vonattal, és adott esetben még akár Moson-Magyaróváron is lehet lakásbérelni.
Hát
nyilván ezt nem csinálják, de inkább többen összefognak, és Bécsben.
Mi lett az oktatókkal, akik szintén elkezdték ezt az ingázást, elkezdtek dolgozni, megkitartottak, mint
Nagyon sokféle a helyzet. A legjobban azok jártak, akiknek, ahol mind a két szülő a CEU-n oktatott, mert az két professzori fizetés, az ott jónak számít már nagyon, és lehetőség szerint ilyen kisgyerekeik voltak, vagy vannak, akiket be kell iskolázni. Tehát akkor ők átmentek, és akkor egy az egyben most már
őket
ott élnek, és ezért rá vannak kényszerülve, hogy adaptálódjanak. A másik nagy kohort volt az idősebb generáció, az alapító atyák, akik 70 fölött már visszavonultak, nyugdíjba mentek, és ők visszatértek Magyarországra. A legtöbb ilyen magyar az idősebb korosztály. És egy erőteljes frissítés, fiatalitás vette kezdetét az oktatói karban. Nagyon nehéz bekerülni, nagyon nagy a verseny, és aki bekerül, az már az már nem tudom én Oxfordból jön, vagy a Yale-ről, vagy Párizsból, vagy Firenzéből, tehát hogy már nem kötődik olyan erősen Magyarországhoz, vagy Közép-Európához. Egyáltalán ez, hogy Közép-Európai Egyetem, ennek erősebb jelentése volt Budapesten, mint Bécsben.
Nyilván.
Úgyhogy ott ez nem annyira aktuális, nincs meg az az erős identitás, hogy akkor itt valamilyen végvára valaminek, hanem inkább ott az egyik demokratikus országban egy magánegyetem,
igen.
Ahol cserélődik az oktatói gárda, és a fiatalok már nem kötődnek annyira a dicső múlthoz, hanem akkor már a saját munkájukat végzik, egy munkahelyé vált számukra. Igen.
Azt hiszem, hogy visszatérhetünk az elejére, hogy az Orbán kormánynak az volt a célja, hogy emblematikusan felmutathassa, hogy ő mitől tisztítja meg Magyarországot, az általa felrötőnek tartott elitképzéstől és Soros Györgytől, és ennek okán áldozta fel ezt az egészet, de közben a magyar felsőoktatásban jelentős változások indultak el, meglehetősen ambivalens a kép, hol működik a modellváltás, hol nem, hol most készülnek rá, hol már bevált, hol nem vált be, úgyhogy nyilván ezt is figyelemmel kíséred azért kívülről.
Egyértelmű, és még a CEU-hoz egy utoljára csak annyit mondanék, hogy ez fönn fog maradni, hogy elűztek egy egyetemet az Európai Unió történetében, lényegében először az egyik országból a teljes egyetemet egy másikba áttették, és ehhez azért jelentős tiltakozások kapcsolódtak.
Ajaj, most arról nem is beszéltünk.
80 ezeres tüntetések.
Igen, igen.
És azáltal, hogy végül is a CEU úgy döntött, hogy elmegy, hát biztos lehetett volna alkudozni, de akkor az már nem az az egyetem lett volna.
Nem volt
ezáltal
más.
Így lényegében a magyar felsőoktatás történetébe úgy is beírta a nevét, mint egy olyan egyetem, amelyik kitartott az értékei mellett. Tehát ilyen értelem magyar történelem része, amit azóta is emlegetnek, hogy a CEU-s tüntetések, a CEU kiűzése, tehát ezt nem tudja lemosni magáról az Orbán rezsim, ez fönnmarad.
Folytassuk innen.
Más részről. A második vendég.
Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem volt rektora. Jó napot, szervusz Tamás, köszönjük, hogy itt vagy. Hát úgy kicsit át is tértünk Andrással a mai magyar felsőoktatás helyzetére, hogy a CEU elment, utána a Fidesz belekezdett egy ilyen modellváltás nevű történetben. Először is az a vélemény érdekelne benneteket, a nagy kép, hogy ez a típusú modell, hogy egy egyetem mögött legyen egy erős gazdasági társaság, nem egészen átlátható vagyoni viszonyok közepette, legalábbis nem minden, benne különböző potentátok a kuratóriumban, hogy ez egyébként működhetne, van-e ennek értelme, vagy pedig ez megint egy hatalmi gesztus, mit láttok? Tamás?
Én nem tudom, valószínűsítem egyébként, hogy a CEU-nál is ilyen modell működik, ott is igazgatóság van, ha jól tudom. Én igen. Magam mindig is híve voltam annak, hogy a szenátus mellett, nem ellenébe, de mellette együttműködő, viszont bizonyos területeken a hatáskörrel, döntési hatáskörrel rendelkező, elsősorban üzletemberekből álló csapatot hozzunk létre. Aha. Itt a kérdés az, hogy kikből, milyen feltételekkel, milyen hatáskörrel valósítom ezt meg, hiszen emlékeztetek rá, hogy a Magyar Bálint féle felsőoktatási törvény tartalmazott gazdasági tanácsot, ahol 7 tagú tanácsból 3-at a minisztérium, 4-et az egyetem, azok közül is 1-et a hallgatóság javasolt. Ez már egy más típusú, miközben ez a testület igenis beleszólt, ki legyen a rektor, beleszólt, hogy milyen legyen a költségvetés, beleszólt, hogy eladjunk-e vagyont, vagy ne adjunk el vagyont. Tehát nem testidegen én szerintem ez a modell, de itt nem életfogytiglani, meg másfél-két milliós fizetésekről, meg abszolút vagyon feletti hatalomról van szó, hanem igenis a szenátus mellett egy olyan kontroll és egy olyan segítség, amelyik előre viszi a magyar felsőoktatást. Na most nagyon nagy kérdés, hogy kik vannak benne, hogy vannak benne. Az felsőoktatásban van egy ilyen úgynevezett állatorvosi modell, az állatorvosi egyetemé, ahol azt mondják, hogy nagyon elfogadottan működik ez. Elsősorban azért és azért kapott nagyon sok hatáskört az Általános Egyetem ennek a megvalósítására, mert nagyon komolyan önellátó, gyakorlatilag szinte önfinanszírozó, tehát nem az volt, hogy létrehozzák a kuratóriumot, és nyomja az állam bele a pénzt, hanem arról van szó, hogy a németül, angolul és így tovább nagyon komoly képzések vannak, és ha úgy tetszik, az Általános Egyetem megáll a lábán, és emiatt önállóságot is követel, és kapott is magának. Tehát ez egy olyan típusú modell, ami a másoknál érzékelhető. Na most mi van azokkal, akik nem kerültek be? Ugye itt két nagy egyetem van, az ELTE, meg a Műszaki Egyetem. Korábbi
alma mátere.
Igen.
Még a műszaki, a BME, ahol billeg, mert azért ott az új rektorválasztás talán előre viszi ezt a dolgot, hogy mégiscsak áttérnek erre az új modellre.
Szerintem, ha jól megoldanák, és a modellbe tényleg az egyetem szava, az egyetem hatásköre érzékelhető lenne, akkor én úgy gondolom, hogy nem kéne tulajdonképpen.
Jó, de tulajdonképpen ugye civil szemmel nézve, bár azért érthetetlen volt ez a kancellári státusz. Miért kell kinevezni ilyen militáns megoldásként kancellárokat az egyetem élére, akik kívülről lettek beejtőernyőzve, akikkel a rektornak állandó gazdasági vitái támadtak, akkor utána rájön ez a kívülről megint létrehozott testület, ez a kuratórium. Jó, én értem az Állatorvosi Egyetem példáját.
Ott nincs kancellár.
Ott nincs viszont kancellár, mert az már akadályozna. Nincs. De egy tudományegyetem, egy ELTE-nek, mi a csodának kell egy ilyen?
Erre is válaszolok meg a korábbi kérdésre is. Hát itt általában a rektorok azok a tudomány területéről jövő emberek, nem feltétlenül szakemberek egy nagy egyetem pénzügyeiben, meg a vezetésének a területén. Tehát ezért találták ezt ki, hogy van a rektor, meg van a provost, aki foglalkozik aki tulajdonképpen menedzseri teendőket lát el. Ez valóban nyugaton is így van. Most ami a nagy különbség, az a rendszer, tehát az a holisztikusan nézzük, akkor nem csak azt, hogy kikből áll, az is nagyon fontos, hanem milyen ennek a társadalmi meg a politikai környezete. Uh-huh. És valóban lehet egy ilyen bordot, kuratóriumot létrehozni, ahol ez máshol is van. Nem mindegy, hogy az kikből áll. Állami egyetemeknél mondhatja az állam, hogy ő is szeretne oda delegálni embert, de nem erőltetheti rá a szakmai szempontból az akaratát a kuratóriumra, és mindenképpen fontos, hogy a tudomány emberei legyenek ott többségben, hiszen tudományos szempontokat kell mérlegelni. Na most, amikor erre Magyar Bálint javaslatot tett és bevezették, akkor Magyarországon még demokrácia volt, mondanám én, tehát voltak garanciák arra, hogy nem az államot vezető politikusoknak a preferenciái érvényesülnek, és hát azóta azt látjuk, hogy van egy olyan összefonódás, amelyik azt célozza, hogy itt a politikai akarat, központi politikai akarat érvényesüljön Miskolctól Sopronig, Kaposvártól Debrecenig egyöntetűen. Máskülönben nem tettek volna bele aktív vagy volt minisztereket, vagy vezető fideszes politikusokat és üzletembereket a kuratóriumba. Tehát itt van egy egyértelmű politikai szándék, ezt más területeken is lehet látni, a színházaknál, a közoktatásban, hogy van egy olyan törekvés, hogy az autonómia lehetőségeit beszűkíteni, és központilag kontrollálni mindent, és ebbe beleillik ez is, és van még egy másik szempont, egy legutolsó, hogy az euró azt a hírt kapták a kormány tagjai, hogy hát az Európai Unióban most jelentős pénzosztás lesz a felsőoktatás vonalán, tehát ott ezen a területen lehet pénzhez jutni, kutatási pénzekhez, egyebekhez, és ezért úgy gondolták, hogy érdemes ezt a területet is elfoglalni. Területfoglalás, ez egy fontos szempont a jelenlegi rezsimben, és hát nem számoltak azzal, hogy ennek azért kritériumai vannak, tehát az egyetemnek függetlennek, autonómnak kell lenni. Nem mindegy az például, hogy mi az egyetem víziója, mit gondol önmagáról, hogy csak kiváló embereket akar képezni, vagy kritikai gondolkodású embereket. Tehát egy picit ezért más az Állatorvostudományi Egyetem, mint azok az egyetemek, ahol társadalomtudományi képzés van, ahol szociológia, politikatudomány, egyebek vannak, és általában a nem demokratikus rezsimek nem szeretik a társadalomtudományt, mert azok a kritikai
eleve
tudományok. És azokat beszűkítik. Hát ha megnézzük a Corvinust, az alapítványosítás után, hát már nincsen külön szociológia tanszék, politikatudományi tanszék, ezek ilyen menedzsment tudományok.
Intézetben tömörültek ezek.
Igen, igen, tehát hogy van egy törekvés arra, hogy ezeket úgy visszaszorítsák, és nem számoltak azzal, hogy az Európai Unió erre reagál, és hát az Erasmus programokat akkor leállítja.
Meg a Horizont nemzetközi kutatói programban való részét.
Tehát ez egy borzasztó veszteség lesz.
Ez egy borzasztó nagy veszteség lesz.
Ennek a modellváltásnak még van egy következménye, ugye az ember nem tud kifordulni önmagából, így a kuratórium tagok sem, üzleti, hát hogy tetszik, intézményként kezelik néha az egyetemet, ami azt jelenti egyrészt egy hierarchikus döntési struktúra, másrészt pedig hát a teljesítmény mérés és a teljesítmény bürokrácia az abszolút központivá vált, aminek egy része fontos, mert ugye a publikációk alapján, a kutatások alapján kerülnek be a rangsorba, de nem az egyetemi világ az mindig is egy szabad világ volt, és nem hetente kell beírnom, hogy mennyi órát tartottam, hogy és akkor fél évente ellenőrzik, ha nem, akkor félállásba áttesznek, nyugdíjba küldenek, és így tovább. Tehát az a szabad légkör, ami jellemző az egyetemi világra, és amiért nem az üzletbe megy el az, aki tulajdonképpen végzett, hanem ott marad az egyetemen, ennek nagyon nagy szerepe van. És én érzek egyfajta kellemetlen hangulatot ezzel
a Corvinuson
kapcsolatban. Tulajdonképpen a Corvinuson is érzünk bizonyos bürokráciát, az intézetvezetőknek vannak panaszai ezzel kapcsolatban. Most az új rektor, akit megválasztottak, a beszédében is és pályázatában is, hála Istennek, nagyon előtérbe helyezte azt, hogy ő szeretné, hogyha az egyetemi polgárok, beleértve a hallgatót és oktatót egyaránt, meg a bürokráciát is jól éreznék magukat.
Hát mert az a kérdés, hogy hogy fél ez össze?
Igen, még hadd tegyek ehhez valamit hozzá, hogy
egy másodperc csak a hallgatók, ki a rektor most a Corvinuson?
Most még a Szabó Lajos, még július, augusztus 1-jéig.
És utána?
Utána, hadd nem mondjam meg a nevét, mert nem jegyeztem meg, egy belga professzor, aki tulajdonképpen több nemzetközi pénzügyi intézménynél is volt elismert pozícióban, és belgium egyetemeken is legutoljára, jó, jól tudom, dékán volt, és nemzetközi pályázaton.
Jó, egy egyetemi ember, nem
igen,
pedig
igen,
a...
Igen,
jó. Igen. Igen, szóval ahogy a Tamás is említette, ez a modell létezhet Magyarországon is, de a probléma szélesebb valóban. Vannak olyan országok, ahol az illiberális rendszerrel találkozik egy neoliberális elvárás, ami egy ilyen üzleti modell, hogy tessék produkálni, teljesíteni, mintha ez egy üzem lenne. De nyugaton ez van, ez az elvárás, hogy hát azok az emberek ott lényegében csak ott beszélgetnek, bemennek a könyvtárba, írogatnak, tanítanak, túl jól érzik magukat, egy kicsikét fegyelmezzük meg őket, tanítsanak többet, legyen kevesebb szabadidejük, és tegyünk rá még több publikációs terhet, ne írjanak könyveket, már azt úgyse olvassa el olyan sok ember, írjanak rövid cikkeket, de viszont sok nagyon kompetitív, nagyon nehéz helyeken, ahol sok ember próbál publikálni, ezeket rangsoroljuk, mintha az olimpián lennénk, és akkor A, B, C, D folyóiratokba, és akkor az egésznek a lelke, amit ahogy az egyetemet elképzeltük, hogy ugye a Princeton, a Harvard, a Columbia, Oxford, csak ott a finoman nyírt gyepen sétálnak a professzorok, és beszélnek az Einsteinnek, meg a többiek, ez így eltűnik. Tehát, hogy egy üzem lesz belőle, aha, és ennek a most már jelentkeznek a hátulütői, már Angliában ez így van elég régóta, Margaret Thatcher óta, ott nagyon csökkentették a fizetéseket, megnövelték az oktatói terheket, nem vonzó már Angliában a professzori állás, de van, ahol még vonzó Svájcban, vagy Svédországban, Norvégiában, de nagyon bürokratikus és adminisztratív lett. Tehát van egy ilyen világjelenség, remélem ez majd lelepleződik, és lassan visszabillen abba az irányba, hogy a belga professzor is szeretné, hogy egy kicsivel több egyetemi hangulat legyen, mert ugye a szabadság kell ahhoz, hogy az emberek gondolkodjanak és alkossanak, és akkor talán ez visszabillen, de ugyanakkor az is fontos, hogy maga a rendszer is kedvezőbb terepet nyújtson erre a visszabillenésre.
Most azért picit visszagondolva arra, hogy mi minden történt a NER időszakában, kezdtük a CEU előzésével, ugye, akkor jön a kuratóriumi rendszer, a modellváltás, amit megelőzött.
Meg még az akadémiai intézetek elcsatolása.
Így van, amit megelőzött az akadémiai rendszer teljes feldúlása, a szellem trónfosztása, ha szabad ezt mondanom, lezajlott a Színház és Filmművészeti Egyetemen az a gyalázat, hogy megszállták, kinyírták a szellemiségét politikai és ideológiai alapon. Azért ezt ne felejtsük el, hogy ez egy jelzés, megint csak egy jelzésértékű dolog volt. Addig sikerült bokázni a Orbánnak, hogy az Erasmusból kizárják Magyarországot. Magyar diákok már jövőre érezni fogják, mert most még voltak a korábbi pályázók, hogy már nem is tudnak jelentkezni külföldi féléves képzésekre, tehát kizárják a magyar diákokat. A Horizon nemzetközi kutatói programból szintén emiatt az Európai Unió kizárja Magyarországot, és a magyar kutató megkezdett nemzetközi hálózat nélkül kénytelenek folytatni. Mi a fene ez? Ez csak negatívum. Mi az, amit a Fidesz emögé bármit be tudott tenni, hogy na de ezzel szemben majd ez lesz. És rektori Tamás felszólalt, volt valami, a CEU tüntetés az nagyon nagy indulatokat váltott, de ez az egész átalakítás a magyar értelmiséget lefejezi, és csend van.
Igen, egyfelől minden autokrácia a bezárkózás felé törekszik, illetve a politikai vezetés kontrollálni akarja az autonóm intézményeket, tehát ez az egyik magyarázat. A másik, amire felé törekednek, ahogy észreveszem, hogy a társadalomtudományok háttérbeszorításával megpróbálják preferálni a kiváló természettudományokat, mert a természettudomány az úgy is tud produkálni.
Miért kell a másik rovására csinálni?
Igen, így, tehát, most nem akarom szegény Nobel-díjasunkat bántani, Krausz Ferencet, de egy picit észre kellene vennie, hogy mihez adja a nevét. Tehát az ő neve alatt megy egy nagyszerű természettudományos fejlesztési program, de ugyanakkor erre hivatkozva lefejezhetik a társadalomtudományi karokat.
Tehát ez megint
úgyhogy szembeállítják a természettudományt és a társadalomtudományt. Például ez történt Szingapúrba is, ahonnan elmenekültek a társadalomtudósok az egyetemről, ugyanakkor természettudományban egészen kiváló a szingapúri egyetem.
Igen, és börtönbe is csuknak, ha egy cigarettacsiket eldob az ember, mert ott rendes diktatúra. Tamás?
Az tény, hogy legalábbis a Corvinuson az infrastruktúra fejlődése az nagyon beindult, és ugye most az új kampuszt avattunk, ott a Gellért kampuszta volt államigazgatási főiskolának
az épületei. Tehát van gyarapodás.
Van gyarapodás, én egy kicsit soknak is tartom már ezt a kapacitást, megmondom őszintén, de hát nem az én dolgom finanszírozni. Amíg jól megy a Richternek meg a Molnak, addig az a osztalékból lehet valamit
résztvevői a kuratóriumnak
csinálni. De én úgy érzem, hogy annak idején sok macera volt, hogy PPP-be felépítettük azt az új épületet, ami baromira kellett az egyetemnek, mert a legcsúcson volt a hallgatói jelentkezés és létszám.
Akkor
azért magyarán rengeteget kaptam én is, hogy miért írtam alá azt a szerződést, meg milyen feltételekkel. Most meg azért tulajdonképpen három olyan kampusz van, ahol tulajdonképpen elég szellős a kihasználása. Természetesen van terv arra, hogy a továbbképzések és felnőtt képzések kerülnek a régi államigazgatási területére, de ezt azért hozzá kell tenni, hogy a modellváltás kapcsán bizonyos területeken a feltételek jobbá váltak. Én nem tudom, mert nem érdekel a keresetek, de a keresetek színvonala, de ott nincs kirobbanó lelkesedés, ugye, szóval lényegében az volt a előzetes vélemény, hogy az üzleti világgal egyforma keresetek legyenek, ahogy én tudom, azért töredéke, vagy legalábbis bizonyos hányada csak. Na most hozzá kell tenni természetesen, és itt a CEU-hoz egy picit visszacsatolva, hogy korábban is mindig szerettünk volna visszahívni nagyon Harvardon PhD-zettet, Kolumbián PhD-zett hallgatót egyetemre, de ők soha nem jöttek vissza a közgázra. Elsősorban nem azért, mert nem szerették a közgázt, hanem azért, mert soha nem tudta megfizetni, és ezért vagy a CEU-ba jöttek vissza, vagy a Magyar Nemzeti Banknak van egy nagyon jó ilyen elemző csapata, és tulajdonképpen oda jöttek vissza. Hát aztán, hogy egy Takács előd professzor tulajdonképpen milyen jövedelemmel és így tovább sikerült meggyőzni, ezt nem tudom. Általában a költségvetés az nyilvános, de bizonyos részei azért természetesen csak a kuratóriumra tartozik.
És a fizetésekről csak annyit, hogy hát én sem tudom pontosan, de legalább olyan másfélszeres a kereset az LT-hez képest. Úgyhogy kicsit úgy az eltések úgy érzik, hogy úgy ki vannak véreztetve, alacsonyak a fizetések, és minthogyha büntetésben lennének azért, mert hogy ők ellenálltak.
Hát ugyanezt olvastam a Budapesti Műszaki Egyetemről, hogy ott az oktatók egy része, hát gyakorlatilag már másod-harmad állásokat vállalnak, mert gyalázatosan alacsony fizetésért dolgoznak, és
az akadémia intézmény hálózatának az elcsatolásakor is megemelték a fizetést a kutatóknak, de utána az úgy is maradt, és utána az inflációt már nem követte, úgyhogy már ők is elégedetlenkednek, de itt tényleg a Műszaki Egyetem és az ELTE van most pillanatnyilag nehéz helyzetben. Ha megnézzük a közoktatást, a gimnáziumokat, amikor voltak ezek a oktatói hálózat, meg nagy tüntetések, akkor azt csinálták, hogy nem emelték meg a fizetéseket, megvárták, amíg a legelégedetlenebb, legtüntetni vágyóbb elemek kiléptek a rendszerből, és utána megemelték a fizetéseket, hogy díjazzák az ott maradottakat. Lehet, hogy itt is az a taktika, hogy egy kicsit kiszárítani, és utólag megemelni, de nincs olyan jó helyzetben az államháztartás, hogy most már ezzel olyan könnyedén lehessen játszani. De
nem is akarnak adni, ha nem hajlandó belemenni a modellváltásba a Műszaki Egyetem,
akkor nem lesz.
Akkor tulajdonképpen nincs. Ez olyan, mint ahogy ugye egy közismert miniszterünk mondta, hogyha nem minket választotok, akkor nem lesz pénz.
Igen, hát ennyit az egyetemi autonómiáról, igen.
Igen, csak hát ez nagyon nagy kártevés, ez nem egy éves, két éves lemaradáshoz vezet, hanem szép csendesen szorul vissza Magyarország szellemi elitje a nemzetközi vonalaktól, a kapcsolatoktól, aztán ez már az eredményekben is megnyilván, azért nem értem, jó, értem én, hogy ne, ezt a rendszert az ideológiája vezérli, meg az akaratossága, meg a militarizmusa. De az egyetemi élet nem csak a műszaki és reál területen mindig jelentős tőkét hoz, akár konkrétan nemzetközi kutatásokban való részvétel, sőt beruházásokban való tervezői részvétel, a nemzetközi tudományos életben való jelenlét tőkéje, nem pénz közvetlenül, a tekintélye, súlya. Ez mind, erről miért mond le egy rezsim, ráadásul egy olyan emberekből álló kormányzatról van szó, amelyik a rendszerváltáskor egy progresszív szerepet töltött be ebbe az egészbe. Mindig keresem a választ arra, most kihasználom, hogy két szuperképzett értelmiségével beszélek, hogy ti mit gondoltok erről, hogy mi ez?
Én valamikor úgy fogalmaztam magamban, hogy ahol még önálló intézmények vannak, ott valamit ki kell találni, és ez a művészet, ez az egyetemi világ, és hát, ugye, mert korábban az összes többi területen ezek a lépések megtörténtek, tehát az a centrális irányítás, ami el volt csúnya kifejezéssel, amit megterveztek annak idején, az rendben volt, de maradtak itt szigetek, erős szigetek, például a felsőoktatás, ahol megválasztott oktatók és hallgatók döntenek arról, hogy milyen tantervük legyen, hogy milyen kutatásokba vegyenek részt, hogy ki legyen a vezetőnk, és így tovább, és így tovább. Na most hát ez egy kicsit sok, ha ezt is nem tudjuk irányítani.
Ezzel azt érted, hogy egyszer mondjuk egy kormányzat rálép arra, hogy bizonyos területeken hatalmi erővel koncentrációt hajt végre, magához von döntést, jogkört, gazdasági erőt, akkor nem tud megállni, és ezt viszi, görgeti már ezt végig, ez már önmagát erősítő folyamat?
Hogyha a miniszterelnökről beszélünk, ő az erő politikájában hisz, tehát ha van egy ellenerő, akkor esetleg vissza lehet görgetni. De ha nincs, akkor nincs ellenállás, akkor ő megy tovább. Ugye hát azért egy olyan országban élünk, ahol ha a meteorológiai szolgálat nem olyan időt jósol, ahogy gondolják, akkor szélnek eresztik az egész társaságot.
És ez nem.
Vagy hogyha a Ferihegyi repülőtéret rosszul nevezték át, akkor vége a névadó bizottságnak, tehát ne lepődjünk meg ezen.
Söpörve az akadémiáról, mert nem értenek hozzá.
Igen,
de nem azt csinálják, amit én szerettem volna, hát akkor kivel.
Igen, de azért olyanokra törekednek, ami már korábban is volt mondjuk a Semmelweis Egyetemen, hogy akkori harmadik világból, Afrikából, Közel-Keletről diákokat próbáltak ide hívni, és pénzes fizető diákokat, és akkor őket tanítani az orvostudományra, stb. Tehát elég sok helyen, például az ELTE társadalomtudományi karán is van jelentős angol nyelvű képzés. Tehát ez ahonnan pénzt próbálnak beszedni, az angol nyelvű képzések, és most már egyre több az angol nyelvű képzés. Régen, amikor még ugye a mi időnkben a CEU-nak volt angol nyelvű képzése, meg a bölcsészkarnak egy-kettő más egyetemnek.
Nálunk a Szelántus is angol nyelven megy.
Igen,
most már
és most már, igen, mint a magyar futballválogatott öltözője, ott is már angolul beszélnek, vagy olaszul. tehát, hogy lényegében ebbe van a pénz, úgy gondolják, hogy jönnek a külföldi diákok, nem annyira a magyar diákok, külföldi diákok, angol nyelvű képzés, ők fizetnek,
és hát ebben az orvos egyetemen ez nagyon erős volt.
Ebben lehetőséget lát most a politikai is. Vezetés.
Értem.
Nem beszéltünk még ilyen szempontból a diákokról, hogy, mert hát elvileg a modellváltás az ő érdekükbe kellene döntően, hogy legyen. Még egyelőre nem érezzük, hogy sikerül megállítani azt a folyamatot, hogy a legjobbak megpróbálnak külföldre menni. Az ember környezetébe szinte nincs
mennek.
Olyan család, ahol nem mennek ki, és nem kint akarnak végezni.
Makacsul tartja magát az a felmérés évről évre az érettség előtt álló diákokat megkérdezvén, hogy 40%-uk halálbiztosan azt mondja, hogy az a terve, hogy külföldön tanuljon tovább.
Egyre nehezebb,
és nem biztos, hogy jó ráadásul, szóval annak is sok hátulütője, és mégis.
Igen, valamit ki kell találni, én nem gondolom, hogy önmagában rossz az, ha külföldön tanulnak, és utána
az nem
alapszakon itt végez, mesterszakon külföldön, vagy doktorálni már külföldön végez, de én úgy érzem, hogy egy olyan réteg, és ez nem a gyenge minőség, hanem a legjobbak tulajdonképpen, és akiket meg tudnak még a szülők fizetni, azok kimennek, és ez hiány okoz itt is, mert egy szemináriumi csoportban a viták egyéb, az egymástól is tanul a gyerek, és hát erre épül az egész Harvard képzésnek a esettanulmányrendszere, meg egyéb, hogy mindenki szóljon hozzá és mondja el a tapasztalatait, és hát én úgy érzem, hogy ez még a modellváltásban nem.
A modellváltásnak van-e olyan következménye, amitől féltünk, főleg a Corvinuson, hogy lényegében fizetővé válik, és nagyon kevés az államilag finanszírozott hely, vagy még ezt balanszírozik a kormány, hogy nem szorulnak ki azok, akik nem tudnak fizetni?
Ezt erre odafigyelnek egyébként, igen odafigyelnek, és részben a hallgatók is a Stúdium Generálén keresztül megpróbálnak olyan táborokat, meg egyebeket szervezni, hogy az érettségi felkészítésben, mert ugye most már nincs felvételi nálunk,
most már
akkor
pontszámok számítva.
Az mindenképpen segítsenek, és hát ösztöndíjak, egyebek meghirdetésre kerülnek, ezt én olvasgatom a Corvinus hírekbe, ami nagyon fontos, mert ez egy borzasztó, ha egy réteg tényleg még csak lehetőségese lesz arra, hogy elinduljon.
Már
pedig, ha meghallják a 250 ezer forintos albérletet, meg egyebeket, akkor jelentkezni sem mer. Tehát nem is derül ki, hogy ő egy tehetséges.
Eleve Budapesten élni, az már nem könnyű.
Igen.
Nem valósult meg itt a Fudán.
Igen.
Hagymázos elképzelése miatt, mint tudjuk. Igen, ez egy nagyon kemény. Viszont azt látom különböző felmérések, nemzetközi összehasonlításokban, hogy az elmúlt egy évben Magyarországon néhány egyetem szépen lép előre, a Semmelweis mindenképpen, ha jól tudom, Debreceni Egyetem, Szeged is egy picit, azokon az egyetemi rangsorokon, amikből nagyon sokféle van, de javulást tapasztalható a nemzetközi megítélésben, akkor valami mégiscsak jól történik, nem?
Hát talán a természettudomány területén.
Most Szeged biztos ugrik egyet.
Igen.
Ugye Karikó Katalin közbenjárásával. Tehát ez egyáltalán nem zárom ki, sőt ez valószínű, mert akkor több pénz fog oda menni. A másik kérdés, hogy valójában ezek az egyetemi rangsorok milyen szempontok szerint
hát
készülnek.
Hát többféle is van, mennyire, nem tudok eligazodni.
Relevánsak, vagy tehát, hogy
mi szerint
arra is vigyázni kell, mert már annyiféle rangsor van. Mi is ugye büszkén mondogattuk, hogy a legjobbak vagyunk, mint CEU, de hát most akkor azért mégiscsak ez nem egy ilyen futóverseny, vagy ilyesmi. Tehát persze a minőség nagyon számít, de ez általában a publikációkat jelenti, illetve az, hogy a végzett diákok hol tudnak elhelyezkedni. Tehát több ilyen szempontból áll ez össze, és van, amelyik nagyon jó, de van olyan, amelyik inkább ilyen kvantitatív, pontozásos, nem feltétlenül a tartalmat mérő dolog.
Visszamegyek az utolsó percekben a dolgok elejére. Orbán Viktor 2010-ben mondott egy mondatot, amitől minden egyetemi embernek a hátán felállt a szőr. Hosszú távon az államnak ki kell vonulnia a felsőoktatás finanszírozásából, éljen meg maga a piacon. E felé megy. Tehát akkor ezt a modell...
E felé megy
a történet, a modellváltás mögötti gazdasági társaságok által diktált oktatás e felé viszi. El tudjátok képzelni, hogy a végén tényleg ki tud szállni egy állam teljesen a felsőoktatás finanszírozásában?
Nem, azért a tanárképzés, tanítóképzés, egészségügy, tehát nem tud teljesen kiszállni.
Hát ott a közszolgálati egyetemnek az egész katonai, belügyi
és így tovább. Igen, meg az is furcsa, ez a közszolgálati, ugye, hát miért nem közigazgatási, vagy ilyesmi.
Mert jobban hangzik a
szolgálat.
A szolgálat
hangzik,
jobban tetszik.
Közigazgatástudomány van.
Közszolgálati tudomány.
Igen.
Nem akarom
megviccelni. Persze, az stratégiailag fontos az államnak, azért is hozták létre a Ludovikán. Nyilván akkor az megmarad, meg a kevésbé nagy presztízsel bíró egyetemek azokra az államnak még pénzt kell szánnia. A többiek, majd Hernádi Zsolt, meg a többiek elintézik, hogy...
Mennyire tartod, mint volt rektor, ismered az egyetemedet, hosszú távon életképesnek valóban valahogy ezt a modellt, ami nem ördögtől való dolog, hiszen azzal kezdett, hogy Magyar Bálint idején is volt egy ilyen rémium, csak nem ilyen jogkörökkel, meg nem így jött létre, de hogy ez azért működőképes lesz, mert előbb-utóbb közös érdekké válik, hogy jó legyen az egyetem, sok diák legyen, jó legyen a képzés, nem?
Így van, hát én úgy érzem, hogy a döntések ebbe az irányba mutatnak végül is, igen, tehát nem... Nekünk ilyen szempontból szerencsénk van, az előzetes beszélgetésben jeleztem is, hogy Hernádi Zsolt már annak idején a gazdasági tanácsban hallgatók javaslatára is benne volt. Tehát nem a mostani kinevezés az első, hiszen ő hallgatónk volt, Rajkos volt. Tehát én nem tartom lehetőnek, hogy az állam teljes mértékig kiszáll, mert ezt a... Szóval azért nem lehet mindenki mellé egy Richter tenni, meg mindenki mellé egy Molt tenni. Nem is tudom, hogy a többiek mögött milyen intézmények hát vannak. Szerintem egyelőre úgy, a modell úgy működik, hogy az állam adja a kuratóriumnak a pénzt. Kivéve a miénket.
Igen, itt a legnagyobbak vannak.
Tudom, a gazdaságtudomány az mégis más, tehát az igen, tud jobban pénzt szerezni.
És ha úgy megnézi az ember az osztalékot, amit egy-egy közgyűlés, éves közgyűlés után kifizetnek, akkor a mi részvénypakettünkből szépen lehet finanszírozni tulajdonképpen az egyetemet.
A Corvinus, de gondoljunk olyan kis nyelveket oktató tanszékekre a bölcsészkaron.
Hogy mondjuk, annak a finanszírozását.
Nyelv, vagy norvég nyelv. Hát azt...
De arra is gondoljuk, hogy mi van, ha nem nyereséges éppen egy vagy két évben, volt már ilyen időszak a cég, vagy igen, éppen az államnak másra igen, van szüksége, igen, és elvonja az osztalékot,
de az
valamilyen módon,
hogy...
nem tudja elvonni, de valamilyen módon azért oda tud figyelni. Tehát azért ebben mindig van egy nagyobb bizonytalanság.
Ebben rizikó van.
Hiszen hogy... az üzletben
van. A üzleti világra bízni meg, igen, teljesen az egyetem.
Igen, ez egy fontos feladat a kuratóriumnak, hogy erre odafigyeljen, és ez, ő jobban oda tud figyelni szerintem, mint egy zelátus. Uh-huh. Tehát ezt azért fogadjuk el. És
elképzelhető, hogy idővel függetlenebb emberek kerülnek a kuratóriumba, tehát tényleg abban lehet bízni az igen, idő vasfogában,
igen,
hogy ugye most van egy ilyen politikai lelkesedés, hogy mindent uraljunk le,
igen,
és aztán eltelik egy pár év, egy-két évtized, és akkor valahogy visszaáll a racionalitás, ebben bízom, visszajönnek a külföldi végzett diákok, és már nem lesz fontos, hogy akkor politikailag éppen ki van hatalmon, hogyha van egy demokratikus rendszer.
Hát ez egy hosszú folyamatnak ígérkezik, kedves Bozóki András, de állunk elébe, már holnap kezdjük el akár ebbe az irányba. Mekkora a kártevés? Külföldre mentek a diákjaink legjobbjai, mennek folyamatosan, nem jönnek vissza magasan képzett jó egyetemekkel.
Az nem baj, hogy külföldre mennek, csak hogy jöjjenek is vissza legalább a fele.
Igen, nem jönnek vissza. Ez már,
kell egy új
ez már nem egy generáció,
kell
mert
egy
most már
10-20 éven igen, belül, és igen, belőlük lehetne.
Igen, ezt
mert ők
mondom,
magasan képzettek, és nyelveket beszélnek, és tudják, hogy hogyan mennek a dolgok más országokban.
Tulajdonképpen ezt meg kell oldani az országnak, mert az országnak az érdeke, és nem egy éppen hatalmon lévő társaságnak. Én úgy érzem, hogy ebben még nem léptünk eleget. A külföldi egyetemeknek a vonzereje az elég nagy, ahol hallottam, hogy a holland egyetemek, ugye te mondtad, az elején most ők lettek a népszerűek.
Hát de, oda szorultuk, mert de, Anglia már nem működik.
De végül is ott van Olaszország, a Bocconi népszerű például.
Igen, üzleti, igen, ahol angol nyelvű képzés van oda.
Üzleti képzésben, és mennek tulajdonképpen máshova is. Erre nagyon oda kell figyelni, ezért én ennek, ezzel a túlzással, hogy minden csak angol nyelven, a legversenyképesebb képzéseink is most már csak angol nyelven mennek, és azért mondjuk meg őszintén, nem a legokosabb és nem a leggazdagabb külföldi hallgató jön a Corvinus Egyetemre. Jó lenne, ha így lenne. Akit tudnak a szülők finanszírozni, az még most is elmegy Oxfordba, vagy elmegy Harvardba, vagy ide-oda, de javul a minőség, az egy-egybe javul a minőség, de én nem szorítanám ilyen mértékben háttérbe magyar nyelvű képzést. Uh-huh. Már csak azért sem, mert magyar, hogyha már ennyire
persze,
nemzetiek
vagyunk. Persze, mondjuk a történelem oktatás csomó területen abszolút
nem csak az, hanem egyáltalán a szakuk.
Nem akarok közgazdászkodni, mert tök hülye vagyok hozzá, de ha már az állam azt megnyerte, hogy az üzleti szférát bevonva kevesebb a költségvetési teher bizonyos egyetemek fenntartásában, végre áldozhatna a pedagógus képzésre és a humán képzésre, ami hosszú távon egy ország, egy nemzet számára borzasztóan fontos. És most már a fideszesek is érzik, hogy baj van. A pedagógus utánpótlással különböző középkáderű szakemberek hiánya égető egészségügy, sorolhatnám tovább. Át lehetne vinni ezt a pénzt, de hát úgy látszik, hogy ezt, erre nincs semmiféle szándék.
Az egy nagyszerű ötlet lenne, illetve az, hogy lehetővé tennék ezeknek az egyetemeknek, hogy visszakapcsolódhassanak az Erasmus programba és a Horizont programba, mert anélkül nem tudnak... Az, hogy Magyarországon kívül nincs élet, az egy rossz alapindulás, alapkiindulás.
Látok valamiféle szándékot, valamiféle jelzést, hogy a magyar kormány ezt a problémát megpróbálja Brüsszellel megoldani, hogy visszakapcsolódjunk akár az, mind a kettő Erasmus és Horizont programba, hogy ne zárjuk már ki magunkat teljesen a világba.
Tárgyalnak, ahogy tudom.
De nem tudom, a CEU-ról is.
Nem tudom, hogy mi az alapprobléma. Maga a modellváltás. De abban nem
a
hiszem,
politikai befolyás, ugye itt az egyértelmű kifogások egyike, ami a legerősebb volt, hogy ezekben a kuratóriumokban direktben kormányzó párt emberei ültek.
Nézzétek, most megbüntették Magyarországot, mert a luxemburgi bíróság döntésének nem tett eleget, hatalmas büntetést kell fizetni, és hogy reagált erre a miniszterelnök? Úgyhogy hát akkor majd kitalálunk valamit, ami nekik is fájni fog. Tehát, hogy mindig ez az adok-kapok, ez a bosszú, tehát amíg nincs olyan elképzelés, hogy megfelelünk az európai normáknak, addig nehéz elképzelni, hogy ő önként visszaállítaná azt a rendszert, amiben az Erasmus és a Horizont működhetne. Biztos vagyok benne, hogy a körülötte lévő emberek ezt már szeretnék. Csak hát itt van egy erős központi akarat.
De ki a fene akar állandó háborúban élni? Hát persze. Idézőjelben a háborút most arra értem, hogy mindig szemben állni avval a szövetségi rendszerrel, amiben tartozunk, és ezeket a kardozásokat elviselni, és aztán helyrehozni a hibákat.
Több lehet itt a mögötte, mint az, hogy most benne van egy miniszter, vagy nincs benne, mert most kivették őket,
most igen.
Még sincs tulajdonképpen változás.
Mert nem elegendő, mert ezek a cserék nem nyugtatták meg az Európai Uniós Bizottság tagjait, hogy ezek tisztán azt garantálják, hogy politikától függetlenül egyetemi autonómiaként ez a rendszer működőképes legyen, mert a beleszólás, a beavatkozás közvetlen lehetőség ezeken az embereken keresztül még szerintük megvan. És most itt tartunk.
Éven.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában Bozóki Andrással, a Közép-Európa Egyetem Politika Tudományi Tanszékének professzorával és Mészáros Tamással, a Corvinus Egyetem volt rektorával beszélgettünk. Köszönöm a figyelmet Sonfai Péter szerkesztő nevében is. Minden jót, egy hét múlva újra találkozunk.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.